reggeli személy.
Kapitány Balázs, demográfus, statisztikus, szociológus a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Én köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és arra kérünk mindenkit, aki nézi, hallgatja ezt a műsort, hogy iratkozzon fel a Klubrádió YouTube csatornájára, kövessen minket a különböző közösségi média felületeinken, és hogyha tehetik, akkor akár havi rendszerességgel is támogassák a Klubrádió működését, és akkor fogunk tudni még sok ilyen színvonalas interjút készíteni, mint amilyen reményeink szerint ez a mai is lesz. 9,5 millió alá esett Magyarország népessége, úgyhogy nem hogy 10 millió magyar nincsen már a KSH legfrissebb adatai szerint, hanem 9,5 millió sem. Ezt ugye tudtuk, hogy így lesz. Csak ez a idei év egy kicsit talán fölgyorsította ezt a ismert értéket, hogy ez így hamarabb eljött egy kicsit.
Igen, tehát Magyarország lakossága nagyon-nagyon régóta fogy. Ugye 10,7 millióról indultunk valamikor 1981-ben, még a történelmi időkben. Azóta gyakorlatilag folyamatosan fogy. Az, hogy pontosan most léptük volna át ezt a 9,5 millió határt, az azért nem ilyen biztos. Valamikor ezekben a hónapokban. Ugye arról van szó, hogy évközben látjuk a születések és a halálozások számát, de nem látjuk a vándorlási egyenleget. Tehát nem tudjuk, hogy hányan vándoroltak ki és hányan be. Ezt a statisztikai hivatal mindig a következő évben számolja ki utólag. Most itt a sajtó okos kollégái nagyon ügyesen az év kezdeti számhoz hozzáadták a születéseket, levonták a halálozásokat, és így estünk 9,5. Lehet, hogy már egy vagy két hónapja ez megtörtént, de az is lehet, hogy ez csak november végén, vagy nagy isten, csak jövő év elején történik. Meg ez attól függ, hogy milyen az idei évi vándorlási egyenleg, amerről nem tudunk semmit. Tehát hányan mentek el az országból, hányan tértek vissza, hányan vándoroltak be, de körülbelül most vagyunk 9,5 millió környékén, ezt mondhatjuk.
Ez a mai műsorunk ezek a visszatérő elemekről szól, mert ugye erről is mindig újra és újra beszélünk, hogy mennyire csökken a népesség, de ami az idei számokat illeti, azt szerintem, hát most akkor beszéljük ezt meg, hogy ez tényleg kirívó, de most egy olyan adatot olvasok, hogy idén októberben 10%-kal kevesebb gyerek született, ami 5979-et jelent, mint tavaly ebben a hónapban, és ez még nem minden, mert hogy 2025 előtt sosem fordult elő, hogy 6000 alá essen egy 31 napos hónapban, ebben az évben meg háromszor fordult ilyen elő. Ez mit jelent egy demográfus?
Igen, tehát valóban ugye a demográfia adat van egy természetes hullámzás, hol gyöngébb, hol jobb hónapok vannak, van egy szezonális hullámzás. Azonban ami az elmúlt körülbelül 3 évben történik Magyarországon a születésszámokkal, tehát most a születésszámokkal, az egy teljesen egyértelmű és nagyon komoly negatív fordulat. Tehát, hogy érthető legyen a dolog, 2021-ben körülbelül 93 ezer gyerek született, idén körülbelül 73 ezer gyerek fog születni. Az azt jelenti, hogy 20 ezerrel kevesebb gyerek, több mint 20%-os fogyás egy 4 éves időszakban. Ez nem a szokásos ingadozás, tehát nem ez, hogy ma kicsit gyöngébb évünk van, kicsit erősebb. Az történt, hogy egy igen jelentős nem csak születésszám, hanem gyermekvállalási kedv csökkenés is megfigyelhető az elmúlt 3 évben, aminek egyébként mindenféle társadalmi és egyéb következményei lesznek elég hamarosan. Hát, hogyha 20 000 gyerekre gondolunk, az azt jelenti, hogy 6 év múlva 1000-rel kevesebb belső osztály indul az országban például. Tehát most a születésszámra vonatkozó adatok nyugodtan mondhatóan pocsékak. Az elmúlt 2 hónap is pocsék, de az előtte levő gyakorlatilag sajnos egy nagyon rossz trend indult be mondjuk 2021 vége, 2022 eleje óta. Számítottunk valamiféle csökkenésre, ugyanerről majd beszélhetünk, hogy miért, de ekkorára nem. Tehát, hogy ezek valóban váltanak rossz adatok.
Az egyik ilyen nagyon laikus magyarázat az szokott lenni, hogy változik a világ, veszélyes a világ, annyi bizonytalanság van az emberek életében, hogy erre lehet egy logikus válasz az, hogy inkább mégse vállaljunk most gyereket, vagy később vállaljunk, amikor már biztosak lehetünk abban, hogy nem tudom, nem lesz háború. De hogy látjuk már ezeket az okokat, megmondták már a magyar emberek az elmúlt 3 évben a szakértőknek, hogy miért nem vállalták azokat a gyerekeket, akiket elvileg tudásunk szerint szerettek volna amúgy.
Hát ugye, hál' Istennek a magyar emberek nem egységesek, hanem nagyon különbözőek, és azért sokan még vállalnak gyereket, sokan meg elhalasztják, néhányan lemondanak róla. Igazából azt lehet mondani, hogy ez a csökkenés mögött legalábbis 3, tehát azért nagyon rosszak az adatok, mert 3 negatív dolog rakódott egymásra. Egyfelől Európában, sőt a fejlett világban mindenütt csökken a termékenység, és az elmúlt években ez a csökkenés felgyorsult. Tehát érted, hogy legyen mondjuk az EU-ban ez az átlagos gyerekszám, az egy, ez a teljes termékenységi arányszám, amit mi itt hívunk, hogy egy nő élete folyamán hány gyermeket vállalna, azon 1,5-1,6 között mozgott, már eléggé régóta ott ingadozott, ez ilyen kicsi változások voltak, majd az is elkezdett csökkenni, és leesett ugye az utolsó hivatalos adat szerint 1,38-ra. Tehát, hogy ott is sok országban van csökkenés, és emögött a nyugati kollégák, meg a szlovák kollégák, meg a lengyel kollégák keresik a megoldást, és itt egyébként valóban jelentős magyarázat ez a bizonytalanság, amire visszatérhetünk. Én azonban úgy látom, hogy Magyarországon a csökkenés ennél nagyobb. Tehát nagyon nehéz ezt így objektíven mondani, az Eurostat nagyon lassan jön az adatokkal, ezeket az adatokat kevésbé közismert állandóan revíziót csinálnak, tehát hogy az ember megnézi a cseh statisztikai hivatal honlapján, majd megnézi két hónap múlva, és más számot lát, de ugyanez fordítva is igaz, tehát a mi számaink sem véglegesek, még a magyarországiak sem, azok is jövő februárban még módosulhatnak, de hogy minden esetre én úgy látom, hogy a csökkenés nálunk nagyobb, mint az európai, tehát önmagában ez kevés a magyarázathoz, és itt jön még két dolog hozzá. Az egyik, hogy a népesedés politikai intézkedéseknek minden valószínűség szerint volt egy olyan hatása, hogy bizonyos tervezett gyerekeket előrehozott. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy olyan embereket bírt tömegesen, vagy olyan családokat gyerekvásárolt, akik nem szerettek volna mondjuk egy kis testvért, hanem úgy érezték, hogy most itt az alkalom, amikor ennyi pénz, ilyen támogatási rendszer van. Na most nem magyar, rengeteg országban van ilyen intézkedésekre példa, hát ezek az előrehozott gyerekek néhány évvel később hiányoznak. Tehát nyilván ez is szerepet játszik a mostani csökkenésben, legalábbis néhány ezer gyerek a hiányzó 20 000-ből az erre bizonyosan visszavezethető. A harmadik ok pedig, hogy hát alapvetően azért a gazdasági helyzet most függetlenül a bizonytalanságtól, az, hogy egy Magyarországon nem jó a gazdasági helyzet évek óta, azt hiszem ez nem titok, és ez mindig rosszat tesz ideiglenesen, vagy néhány évig a termékenységnek. Tehát egy egészen más, hogy olyan környezetbe gyereket vállalni, van egy értelemszerű gazdasági növekedés, jobb munkaerőpiaci helyzet van nálunk itt. Azért ebben a szempontból is bizonytalanság van, tehát ez mondjuk indokolhatja más hasonló helyzetben lévő, de a válság által kevésbé sújtott országokhoz a csökkenés. Ha ezt a hármat rakom össze, akkor talán megközelíthetünk valamit, hogy mi okozhatta ezt a, mondom, váratlanul nagy csökkenést.
Akkor, hogyha csak a harmadikat nézzük, a gazdasági csökkenést, ha lenne egyfajta kilábalás, vagy legalább valami jele annak, hogy most már kifele megyünk ebből, akkor az elhalasztott gyerekvállalásokra az lenne hatással, vagy már beállt egy trend? És ez
nem, ugye néhány éven belül, tehát az elhalasztott gyerekeknek sose születik meg a 100%-a, tehát ez érthető, de nem mindegy, hogy a 20%-uk születik meg, vagy a 90%-uk, és nyilván minél hosszabb a halasztás, annál nem nyilván, de ez úgy van, hogy minél hosszabb a halasztás, azért alapvetően annál kevesebb az esély. Tehát, hogyha van egy nagyon-nagyon hosszú halogatási folyamat, akkor így nagyobb eséllyel mondanak le maguk az érintettek. Terveztünk egy kis testvért, de aztán még nem jött el az ideje, nem jött ide, aztán a férjem elvesztette a munkáját, aztán én 38 éves lettem, aztán, és akkor lemond ebből a történetről. Tehát ilyen értelemben valóban, hogyha egy erőteljes gazdasági növekedés megindulna, vagy ha beindulna, akkor valószínűleg ezen a helyzeten egy kicsit javítana, mint ahogy ténylegesen az általános bizonytalanságnak a csökkenése is valószínűleg javítana valami.
Ugye van egy ilyen legenda, aztán, hogy igaz vagy nem, azt most próbáljuk meg megfejteni, hogy kevesebben akarnak gyereket, hogy ma már nagyon sok nő akár adott esetben előre eldönti, hogy nem szeretne gyermeket vállalni, később szeretne, ugye nagyon sokszor hallani azt, én csak egyet szeretnék, és majd, hogy ez mennyire van, vagy lehet már hatással akár a mostani statisztikára, vagy még elmondható mindig az, hogy egyébként a magyar párok akarnak elegendő számú gyereket, most jelentsen ez bármit is, csak valamiért ezek a gyerekek nem születnek meg.
Nagyon unalmas leszek, de ez egy jó hír ilyen értelemben, hogy még mindig ez a fertility gap, tehát amit a kívánt és a megszületett gyerekek számok közötti szakadék vagy luk, amiben mondjuk egy népesedés politika manőverezhet, az még Magyarországon még mindig igen nagy. Tehát attól függ nyilván, hogy mérjük, hogy ki hány, de alapvetően nem az a probléma a magyar alacsony termékenység mögött, hogy az emberek nem szeretnének statisztikai átlagban két gyereket vállalni, ugye, mert erről van, többé-kevésbé erről van szó, hanem az történik, hogy ezek a tervek aztán nem valósulnak meg. Mindig vannak olyan fiatalok, és mindig is voltak, akik azt mondják, hogy nem szeretnének gyereket. Azonban a demográfusok gonoszok, és visszajárnak rendszeresen a nyakukra, és akkor azt látjuk, hogy azért, mert valaki 19 éves korában azt mondta, hogy ő ugyan soha nem fog erre a világra gyermeket vállalni, lehetséges, hogy 29 éves korában máshogy fog vélekedni, tehát ilyen értelemben ezek a vélemények is változnak valamennyire. Sajnos pont ez igaz a fordítottjára is, tehát, hogy könnyen lehetséges, hogy valaki boldog házasként azt mondta, hogy 5 gyermeket szeretnék, de aztán kettő után az a történet véget ér. Tehát, hogy de mégis azt lehet mondani összehasonlításban, hogy nálunk a fő probléma az még mindig az, hogy a kívánt gyermekek nem születnek meg. Tehát nem kéne, igazából nem az a cél, vagy nem az kéne semmiféle cél legyen, hogy akárkit rábírjunk arra, hogy gyereket vállaljon, aki nem szeretne. Hogyha a kívánt gyerekek megszületnek, sokkal, de sokkal jobban állnánk. Lehetséges, hogy nem érnénk el a kettőt, de mondjuk nem ott van lennénk, ahol most vagyunk.
Ugye azért is kellemetlen ez a, hogy 9,5 millió alá csökkent a magyar népesség, mert hát a kormánynak ez egy kiemelt területe, és hát azért itt is hozzák a szokásost, hogy mindenféle erőből letolt, meg felszíni, tűzoltás jellegű intézkedéseket hoznak, de hát például nekem a kedvencem ez a demográfiai csúcs, ahol ami nyomokban tartom a szakértőket, de alapvetően arról szól, hogy egy ilyen nagy politikus felvonulás, és megmutatjuk, hogy mi nagyon szeretnénk gyereket. Lehet ennek bármilyen, egyébként most persze nagyon ironikusan fogalmaztam, de hogy van értelme annak, hogy ilyen nagy konferenciákat tartunk erről a kérdésről, aminek aztán utána vagy lesz eredménye, vagy nem, de van ennek bármilyen.
A demográfiai csúcs az kifejezetten egy politikai termék volt, igazi demográfus rajta nagyon kevés jelent meg, annál több ortodox pópa és mindenféle egyéb egzotikus népek. Nem, ennek semmi jelentősége sincs. Egyszerűen arról van szó, hogy a kormányzat sok ideig, ugye nagyon sok pénz, az Orbán kormány 2010-et követően tényleg konzekvensen sok pénzt tett a családpolitikába. Ez egy igaz. Lehet vitatkozni, hogy azokat rossz helyre célozta ezen belül, sőt kell is vitatkozni, de a maga az, hogy összegszerűen sok pénz ment a családoknak, különböző családi adókedvezménytől, nem tudom én, csokon keresztül gyedextráig, ez igaz. És az is igaz, hogy ennek volt hatása a termékenységre, tehát elkezdett nőni a gyerekvállási kedv. És akkor a politika meglátta ebben, Én úgy ítélem meg, hogy a politika meglátta ebben az esetleges export terméket, a sikert, amit mi felmutathatunk, és elkezdte tényleg körbe turnézni a világot, de alapvetően a konzervatív országvezetési országokat, hogy a magyar modell meg a magyar sikertörténet. És ez baromi kínos lett a helyzet, mert ugye az elmúlt években ez pukkant ki. Tehát itt az történt, hogy valóban 26-ról 1,6 fölé ment ez a bizonyos teljes termékenység arányszám, ami egy jelentős növekedés, nem volt más országokban nagyobb növekedés volt, messze volt, de úgy tűnt, hogy jó irányba halad a dolog. Emellett volt egy nagyon jelentős házasságkötési boom, mert ugye ezeket a támogatásokat házassághoz kötötték, és rengetegen megházasodtak. Ez egy export terméknek tűnt, mindenki küzd demográfiai gondokkal nyugaton, ez egy ténykérdés, és végre valaki jött, aki azt mondta, hogy hát itt van a magyarázat, gyertek ide konzervatív politikusok, és egy ilyen családpolitikával el lehet érni a fordulatot. Ez sajnos kipukkant, idén nincs is, tehát a demográfiai csúcsnak vége nincs mit, és talán nekem nagyon-nagyon rosszak ezek a termékenység adatok, és ez megnyugtatók, de így legalább mondjuk, mint választási fegyver talán kevésbé lesznek alkalmazhatók, ami nekem egy nagy öröm, mert az előző választásokon ugye ez egy állandó választási fegyver volt, mert valóban népszerű intézkedések voltak, és az emberek jelentős része támogatta őket, és mellé tudtak egy sikerpropagandát is rakni. Most tehát ez nagyon nehéz lesz ezeknek a számoknak a fényében.
Majd az édesanyák SZIA-mentessége kapcsán beszélhetünk még erről, de most az jutott eszembe egyrészt, hogy azért ez egy ilyen régiós siker volt, másrészt pedig mindenki számára, aki szeretné azt, hogy a magyar családokba annyi gyerek, vagy legalább majdnem annyi születhessen, amennyit ők szeretnének, azért az egy ilyen írtó, ijesztő dolog lehet, és akár a politika számára is, hogy volt egy látszólagos siker, emelkedett ez a szám, és jön egy oké, egy közepes gazdasági válság, nem tudom, egy háború a szomszédban, egy veszély, de hát azért nem az történt, hogy nem tudom, itt milliók elszegényedtek, vagy lettek munkanélküliek, de mégis kipukkant ez a lufi, ami azért azt mutatja, hogy itt a nagy ráfordítással elért eredmény is tényleg egy-két év alatt gyakorlatilag el tud tűnni. Én nagyon megijednék akár a döntéshozók, de még akár a demográfusok helyében is, hogy jaj, hát akkor mi a megoldás?
Az a baj, hogy tényleg valóban nemzetközileg valószínűleg a magyar családpolitika egy példa lesz, amivel sokat fognak példálózni arra, hogy hogyan lehet nem hatékony módon rengeteg pénzt elkölteni, ami egy eléggé szomorú történetnek, nyilván nem így tervezte, azt hiszem, valójában senki nem örül ennek a történetnek. Hát ez azt mutatja, hogy az a családtámogatási rendszer, ami rengeteg újszerű és innovatívnak nevezett, de valójában sehol másod ki nem próbált elemet tartalmazott, az arra képes volt, hogy ideiglenesen elérjen egy termékenység növekedést, meg egy házassági boomot, viszont nem tűnt, tehát nem rezisztens, nem tud tartósan fönnmaradni, vagy legalábbis úgy, gyakorlatilag úgy tűnik, hogy még egy magasabb szinten se tud a rendszer stabilizálódni. Ennek az okai mondjuk egyébként, ez utólag könnyű okosnak lenni, de nem utólag, hál' Istennek nem utólag ez, akkor is mondtuk, hogy tehát a népesedés politikának mindig két, tehát ahhoz, hogy hatékony legyen egy támogatás, annak mindig két oldala van. Van egy a támogatás mellett van egy, hogy mondjam, biztosítási jellegű funkciója is a családpolitikai támogatásoknak, amikor az nyilván senki nem a pénzért vállal gyereket, vagy ez egy nagyon-nagyon ritka jelenség, de amikor figyelembe veszek egy családtámogatást, akkor gyerekvárosra mondjuk legalább 25 évre gondolkodok már Magyarországon. Annyi ideig kell azt a gyermeket fölnevelnem, ez egyértelmű. Na most, hiába van egy olyan bőkezű támogatás például, ami a munkavállaláshoz kötött. Ez nagyon jól hangzik, hogy én őrült mértékű SZJA kedvezményt kapok, amíg van jövedelmem. Nagyon-nagyon jó, hogy én kapok kedvező lakáshitelt, amíg el nem válok, és vissza kell ezt fizetnem. Na most az a probléma, hogy mihelyt elbizonytalanodik ez a tört. A magyar családpolitika az részben joggal, de túltolta azt a biciklit, hogy munka alapú volt. Hogy a rendben lévő, sikeres, boldog családokra lőtt. Hogyha van egy-két pár, mind a ketten dolgoznak, szeretik egymást, jöhet a három gyerek, jön hozzá mindenféle egyéb dolog. Most az emberek nagy része pontosan látja, hogy ez egy, hogy az életen is sokkal bonyolultabb. Tehát akármikor, akárki elvesztheti a munkáját, jöhet egy betegség, egy ami kieshet, a legjobb házasságok is elromolhatnak, és néhány év után elkezdték az emberek rájönni, hogy jól hangzó támogatások mögött valóban van, aki jól is jár belőlük, viszont ez a biztosítási láb, ez hiányzik. A biztosítási láb, ami akkor is jár, hogyha baj van, hogyha lelétszel a férjem, hogyha a doktor úr azt mondja, hogy nézzük meg azt a daganatot egy kicsit jobban. Akkor is jár. Most ilyen Magyarországon például a családi pótlék. A családi pótlék tökéletesen elinflálódott, teljesen jelentéktelenné vált. Tehát az a probléma, hogy egy olyan támogatási rendszert építettek föl, aminek a biztosítási lába, vagy ez a biztonságnyújtó lába, ez szinte teljes egészében hiányzik. És ezért, amikor egy bizonytalan helyzet következett be, akkor ez a buborék, vagy ez a lufi, ez leeresztett.
A másik probléma meg, amit az ön említett imént, hogy nagyon rossz helyre céloz az egész családpolitika, úgy, hogy van, amit az imént már elkezdte kifejteni, hogy a boldog párkapcsolatban élő, jól szituált párok támogatása az nem biztos, hogy olyan hatékony, mint hogyha az egész társadalomra célzunk, de hogy akkor ez hogy lehetett volna egy kicsit differenciáltabban megoldani?
Nyilván a különböző elemek közötti súlyozás. Tehát a családpolitika egy baromi bonyolult rendszer, tehát a bölcsödéktől a családi pótlékon keresztül, az adókedvezményen keresztül, a gyesig, gyedig, csedig, rengeteg támogatásig van benne, és egyszerűen arra kell ügyelni, hogy ne legyen az, hogy bizonyos rétegek, vagy bizonyos csoportok ebből nagyon rosszul járnak, vagy hogy nagyon-nagyon kimaradnak. Most a magyar családpolitikának egyez volt a jellegzetessége, hogy arra való hivatkozással, hogy a dolgozó családokat támogatja, ami egy, mondjam, politikailag védhető, meg egyébként népszerű érv is, mint eljutott egy olyan szintre, hogy hogy valójában egyre kevesebb és kevesebb családot támogatott nagy mértékben. Tehát, hogy az eloszlás nagyon-nagyon fejnehéz volt. Vannak olyan családok, akik rettenetesen sokat profitálnak ebből a rendszerből, míg a mások szinte tökéletesen kimaradnak ebből. Nekem ilyen egy nagyon egyszerű és jól működő példa volt egy már megszűnt családtámogatás, emlékszünk a nagy családosok autóvásárlási kedvezményére. Három gyerek után az állam adott nagyon jelentős támogatást autóvásárláshoz. Ennek felső határa nem volt, tehát a Volvo-ra lehetett költeni, viszont használt autóra nem lehetett költeni. Tehát ez egy tipikusan olyan mutatója ennek a dolognak, amikor kihagyom, a nagyságosok jelentős része használt autót tudott volna venni, ami teljesen rendben is van. Tehát, hogy rengeteg ilyen szabályozásunk van, ami felülre céloz. És hát bizonyos helyeken azt lehet mondani, hogy ez a rendszer rettenetesen lyukas is. Tehát, hogy annyira felülre céloz, hogy az ember időnként már belegondol, hogy ez szabályozási hiba-e, vagy nézzük ezt a családi adókedvezmény történetet. Ugye bevezetik a három gyermekes nőknek, és jövő évtől már a két gyermekes 40 év alatti nőknek is az SZIA mentességet. Emellett, ha valaki nyugdíjas, és nyugdíj mellett dolgozik, akkor ugye nem kell szocót fizetni. És ebből következően ma Magyarországon, hogyha van a közelben, a cégem közelében egy három gyermekes, friss nyugdíjas nagymama, akkor ott gyakorlatilag ki tudom venni elképesztő összegeket a cégből. Nyilván osztalékra nem volt, de miért nem lehet a nagymama középvállalatban jó fizetéssel marketing ügyintéző, neki a bruttó, a nettó. Tehát ez nem családtámogatás, hogy innen néhány éven belül ezen a lukon 100 milliárdok fognak kifolyni. És igazából ez nem a családok fognak ebből profitálni. Tehát azt, hogy most büszkén eltörlöm, hogy a 30 év alatti anyukáknak felső határ nélkül jár az SZIA a kedvezmény, jövedelmi határ nélkül, az valójában megint azt mutatja, hogy felül óriási pénzeket lehet kivenni ebből a rendszerből. És ezért ilyen drága ez a történet, mert nem húznak rá felülről sapkát. És ezért ömlik ki a pénz felül, miközben alul meg ott vagyunk, hogy a családi pótlék 2009 óta nem emelkedett. Tehát ez egy hiba a rendszerben.
Ja, az, hogy felül nem húznak sapkát, az szinte minden ilyen állami támogatásra igaz. A 14. havi, nem tudom, 6. havi nyugdíjtól elkezdve a családtámogatásokra, de azért középen ennek a SZIA mentességnek azért lehet segítő hatása. Most gondolhatunk például arra, hogy mondjuk egy elvált gyermekét egyedül nevelő nő, az egy gazdasági csőd. Tehát, hogy az annyira borzasztóan nehéz, és egyébként nem is nagyon kap, hiszen ahogy ezt korábban ön is említette, ugye nem egy sikeres, boldog családban él, tehát egy csomó kedvezményt úgymond nem tud emiatt kihasználni, de hogy például ott azért nem csak mint választók, hanem mint egyébként megélni nehezen tudó gyermeket nevelő emberek is felmerül az, hogy azért ezt tud segíteni. Tehát, hogy itt valakiket talán megtalál ez a támogatás, akiket tényleg meg kéne, nem feltétlenül ezzel, de valamilyen támogatással találni.
Persze, abszolút. Tehát akkor én sem akarom túlzásba. Tehát nyilván ezeknek rengeteg pozitív elemük van ezeknek a támogatásoknak, és nem arról van szó, hogy őket a kukába kéne kidobni, hanem arról van szó, hogy minimális szabályozási finom hangolás társadalmilag igazságosabbá, demográfiailag hatásosabbá lehetné tenni. Tehát a családpolitikával tök más a probléma, mint az egészségügyben, az oktatásban, vagy a nyugdíjrendszerben, ott nincs elég pénz. Tehát, hogy ott nehéz azt rendbe rakni. Ellentétben a családpolitikában van elég pénz, csak egy kicsit az irányát kéne finom szabályozni ahhoz, hogy hatékonyabb és igazságosabb legyen, és részben ez a csökkenés is szerintem azért a csökkenésnek a mértéke, tehát mindenképpen esett volna a termékenység, de ez a csökkenésnek a mértéke, ez részben ilyen szabályozási hibákra vezethető vissza. De ez nem azt jelenti, hogy maga az egész rendszer úgy, ahogy van rossz. Tehát nyilvánvalóan a családi adókedvezmény az egy teljesen legitim, fontos, működőképes eszköz, nem mi találtuk föl, rengeteg nyugat-európai országban működik, tehát hogy nincs ezzel különösebb probléma. Az a probléma, hogyha valakinek mondjuk 6 millió forint fizetése volt a szülés Megelhetően akkor utána 6 hónapig 6 millió forintot kap az állam, miközben a másik babának, aki onnantól 20 kilométerre született, annak azt mondja az állam, hogy gratulálok, 28 ezer forint. A probléma az itt van.
Csehországot szokták a térségben mintaállamként felmutatni, de hát ott sem arról van szó, hogy teljesült a nagy demográfiai álom, csak ők jobban állnak. Mi az, amiben ők jobban állnak, és hogy akkor ez a maximum-e ezek szerint, amit el lehet érni egy jó családpolitikával?
Hát a cseheknek nincs jó családpolitikájuk, a cseheknek úgy általában az ország egy kicsit jobban működik. Alapvetően azért egy rosszul működő országban nagyon nehéz jó családpolitikát csinálni. Hogyha az ország önmagában jól működik, az sokat segített. Nem mindenütt. Tehát vannak jól működő országok, pocsék, de termékenység adatokat. Tehát ez nem ilyen egyszerű a kép, de mindesetre a cseheknél, a csehek termékenységben most nem állnak jobban, mint mi, körülbelül úgy állnak. Volt egy időben, amikor jobban álltak, most körülbelül ugyanúgy állnak. Itt két különbség van. Magasabb a várható élettartam, tehát a demográfia, ugye ez egy három lábú szék, mint ahogy ezt próbálom sokszor mondani, a születés, a halálozás és a vándorlás. Na most a Magyarországon mindig a születésről beszélünk, egyébként joggal, vagy ez egy fontos téma, jóval kevesebbet beszélünk a halandóságról, mert pocsék a halandósági adataink, tehát hogyha keressük a megoldást, akkor a várható élettartam növelése is fontos, és a harmadik pedig a vándorlás. A vándorlás esetén a Magyarország az egy teljesen tabusított témává vált, hál' Istennek a politika átpolitizálása és a migránsokkal való fenyegetés miatt, de hát mondjuk a Csehország jó az, hogy Csehországban jelentősen nő a népesség, abban jelentős szerepet játszik a rengeteg bevándorló, de itt most nem afgánokra kell gondolni, és nem is Csádból érkezőkre, hanem Csehország kifejezetten sikeresen integrált Ukrajnából származó polgárokat, ukrán menekülteket. Ugye ott akkora nyelvi határ nincs, ugye, hisz szláv nyelvről van szó, tehát aki tud ukránul, az jóval könnyebben tanul meg mondjuk csehül, mint magyarul, és kifejezetten sikeresek a munkaerőpiacon, de egyébként Szlovákiából is hoznak be sok embert, tehát hogy van egy ilyen összetett kép ebben a dologban, a cseheknél magasabb a várható élettartam, és van egy erőteljes bevándorlási többlet, miközben a gazdaság jobban fut, ezért kevesebben vándorolnak ki. Tehát ez a dolog.
Az, hogy a politika miért nem a egészségügy kérdését, meg a várható élettartam kérdését vette fókuszba, azt egyik részről megérti az ember, mert ugye ilyesmibe szoktak ugye kormányok azért belebukni. Másik oldalról viszont ott nem lenne egyébként sokkal több lehetősége a politikának abban, hogy a várható élettartamot növelje, ehelyett küzd azzal, hogy szülessen több gyerek, ahol egy ponton pedig elveszíti az erejét, mert hogyha nincsenek párok, meg nincsenek emberek, akik gyereket akarnak, vagy ez nekik összejön, akkor azzal tényleg nincsen mit tenni, de hát jobb állami egészségügyet meg lehet, hogy lehetett volna az elmúlt 15 évben esetleg csinálni.
Igen, de azt hiszem, hogy azért ezek nem vagy-vagy kérdések. Tehát itt nem arról van szó, hogy van a minisztériumban a kollega, aki vagy a termékenységen gondolkodik, vagy a halandóságban, hanem a jól működő országban mindenféle szakpolitika egymástól függetlenül működik. Nyilván a források egy kérdés, de itt azt lehet mondani, hogy azért a források hatékonyabb felhasználásával is lehet működni. Igen, tehát kellett volna sokat. És a várható élettartam ez egy leegyszerűsítő dolog, mert ugye mindenki azt mondja, hogy hová, mit érünk el a várható élettartammal, tovább élnek a nyugdíjasok. Most nagyon cinikusan fogalmazok, de ez az ország fenntarthatóságát nem biztos, hogy növeli, hiszen kevesebb dolgozó tart el több embert, hiszen több. Nem ilyen egyszerű a kép, hál' Istennek. Tehát nem erről van szó, hogy a várható élettartam növelése, hanem arról van szó, hogy alapvetően az egészségben várható életévek növelése, és ebben jócskán benne van, hogy Magyarországon 50-55-60 év fölött az emberek jelentős része egészségi okból munkaképtelen, vagy nagyon-nagyon nehezen tud munkát találni. Tehát amikor az egészségügyi helyzet javításán gondolkodunk, akkor nem csak abban gondolkodunk, hogy a 93 éves, esetleg 94 évig egészségben vagy tovább elégesen, abból, hogy az 55 évestől 60 éves korig is jó olyan állapotban maradjon, hogy egyébként tud dolgozni, és egyébként nem hal meg 62 évesen. Tehát, hogy ez egy összetettebb történet ennél, tehát igenis van belőle, lenne haszna a várható élettartam növelésének ez az egyszerű történet.
És akkor van ennek a másik oldala, ugye a kivándorlás. Erre is van egy adat nálam, hogy 2000 Magyarországról más uniós országokba kivándorló magyarok a 2014 és 2024 közötti népességcsökkenés 37,8%-át tették ki, hát egy laikusként is ez elég magas számnak tűnik, és akkor vannak még azok az adatok, hogy hogyan nőnek az uniós országokban a külföldi diákok száma az egyetemeken, és hogyan nem nő nálunk. És akkor ebből ugye kijön az a kép, hogy ezek a fiatalok tömegesen vándorolnak ki, és akkor ebből meg kijön az, hogy eltűnik gyakorlatilag a közeli jövőben egy olyan középosztály, erős középosztálybeli réteg, amelytől működne a gazdaság, és akkor megint visszatérünk oda, hogy nincs működő gazdaság, nincs jó népességpolitika, tehát belekerültünk egy ilyen spirálba?
Igen, sajnos a 90-es években, a 2000 követően, amikor beindult a bevándorlás, vagy csak kivándorlás, akkor egy eléggé gonosz rendszert kezdett el Magyarország működtetni, tudnik veszítettük eléggé jelentős számban a fiataljainkat, akik elmentek nyugatra, viszont cserébe jól kizsákmányoltuk a határ, demográfiai értelemben a határon túli magyar régiókat. Tehát Erdély az szépen Budapestre termelt, Budapest pedig Londonba termelt praktikus módon, és ugyanez Kárpátaljával, illetve Vajdasággal. Na most ellentétben ugye az előbb említett cseheknek, meg szlovákoknak, akinek az Ukrajna egy óriási nagyméretű, vagy jóval nagyobb méretű. Nálunk a határon túli magyarok, azok addig jöttek ide, amíg egyfelől voltak, szám szerint, mert nagyon gyorsan fogynak. Másfelől, amíg versenyképes volt a magyarországi munkaerőpiac, tehát amíg megérte idejönni, magasabb fizetéseket lehetett kapni Békés megyében, mint Arad megyében. Ez a történet véget ért, és ezért lett egy kicsit látványos, vagy én úgy érzem, hogy ezért lett nem is kicsit erőteljesen látványos az, hogy nálunk a kivándorlás miatt fogynak az emberek, mert nincs ennek az utánpótlása. A másik pedig, hogy ez egész egy nagyon bonyolult regionális játék. Tehát így mi az országban így egységesen gondolkodunk, de valójában mi itt Budapesten kényelmesen ülve ezt a problémát nem látjuk, vagy jóval kevésbé látjuk. A probléma az, hogy a ország vidéki térségeiből áramlanak föl a tehetséges fiatalok Budapestre, vagy tovább nyugatra. Tehát az igazi hiány nem itt lesz, nem Budán vagy Pesten lesz, hanem Békés megyében, vagy Csongrád megyében, vagy Somogy megyében. Tehát, hogy ott következik be az, amiről lehet, hogy elfogy a középosztály. Tehát a két népszámlálás között voltak olyan kis térségek Magyarországon, ahol csökkent az átlagos iskolai végzettség. Ennek az az oka, hogy mindenki, aki diplomás, olyan arányba ment el, hogy összességében 10 év alatt nemhogy nem nőtt az iskolai végzettség, hanem csökkent. Tehát azok a helyzetek, azok kritikus helyzetek, nem tudom, hogy erre igazából milyen megoldást lehet leadni.
Még a születések kapcsán ugye beszéltünk korábban arról, hogy hogyan lehetne a családpolitikán hatékonyság szempontjából változtatni, de hogy van-e olyan, amit demográfusok látnak, akár ilyen nagyon, ha van ilyen, egyszerű válasz arra a kérdésre, hogy hol vannak azok a társadalmi csoportok, vagy mik azok a pontos okok, amiknek a javításán, ha nem is radikális fordulatot okozni, mert az nagyon nehéz, de hogy lehetne javítani a születés számon. Tehát, hogyha a politika tényleg oda megy a szakértőköz és megkérdezi, hogy akkor nagycsaládosok autós támogatása helyett, ami tök jól néz ki a plakáton, de alig ahhoz változást, mit kéne tenni most, mire költsük tényleg az összes pénzt, hogyha van, meg kikre, akkor arra van-e valami jó válasza?
Igen, megoldás nem lehet. Tehát az, aki azt állítja, hogy Magyarországon majd legyen megint 2,1 a teljes termékenység, ez egy politikai cél, annyi realitása van, mint a Matolcsi pénzügyminiszter 8%-os gazdasági növekedésnek, nem reális. De az nem jelenti azt, hogy teljesen lényegtelen, hogy a termékenység az 1,2 vagy 1,6. Sőt, elképesztően fontos, és tehetünk is ennek érdekében, és mondom még egyszer azt, hogy a rendszert finom hangolni kéne. Tehát amiről előbb beszéltünk, bizonyos feleslegesen elfolyó részeket például egy családi pótlék emelésre fordítani. Az egészen bizonyos, hogy a családi akármilyen elinfláltuk a családi pótlékot. Teljesen most már sajnos szinte jelképes értékűvé vált. Mégis az embereket megkérdezzük, hogy még a legfontosabb családtámogatás, azt mondjuk a családi pótlék. Tehát annyira, mert az az, ami biztosan jár, minden esetben végig kísér, az állam ezzel támogatja az én gyerekem nevelését. Tudja, hogy egyébként sokkal több pénzt kap különböző egyéb csatornákon, de ez egy ilyen alap dolog. Az, hogy a családi pótléknak a jelentősebb mértékű emelése bekövetkezzen, az például egészen bizonyos, hogy ezt a biztonságot a helyzetre pozitívan hat, és működőképes lett. A másik, amit nagyon nehézkesen mondunk, ez az intézményrendszer. Ugye a magyar állam az eléggé gyönge abban, hogy jó intézményeket üzemeltessen. És azért azt is látjuk, hogy Nyugat-Európában eléggé sok adat van, ami azt mutatja, hogy azért az intézmény, a kisgyermekkori ellátó intézményrendszer azért az igenis támogatja a további gyermekeknek a megszületését. Nem radikálisan, tehát nem ettől várható egy őrült nagy áttörés, de azért valamiféle hatása van. Most nálunk ez a bölcsőde programban nyilvánul meg, valóban egyébként van egy komoly bölcsődefejlesztési program, de közben a szülők, amikor egy kisgyermeket támogató intézményrendszerre gondolnak, akkor nem feltétlenül csak egy kizárólag bölcsődére gondolnak, hanem például gondolnak a gyermekorvosra, a védőnői hálózatra, arra, hogy a kisgyermekkel mennyire könnyű tömegközlekedni, eljutni valahova, valamiféle ügyet intézni. Ezek olyan állami szabályozási szerepek, amelyeken valamit lehetne javítani, és azt hiszem, hogy ennek például van termékenységi hatása a többedik gyerekre, vagy legalábbis el tudom fogadni azokat a spanyol, olasz, finn és nem tudom milyen tanulmányokat, amelyek meggyőzően igazolják, hogy igenis ennek valamiféle nem nagy, nem átütő, de igenis hatása van. Tehát lehetne mit keresni, csak ennyit akartam ezzel mondani.
Hát ahhoz, hogy Magyarországon mondjuk a bölcsőde építéseknek legyen ilyen hatása, ahhoz azért kéne egy szemléletváltás is, nem? Mert azért évtizedek óta azt súlykolják a magyar nőknek, hogy akkor jó anya, hogyha 3 éves koráig otthon marad, ugye a családtámogatások is erre utaznak, miközben a modern világ azt mutatja, hogy valóban az lenne a hatékonyabb, és talán ugye a népesség szempontjából is, hogyha lenne több bölcsőde, és visszamenni.
Igen, ebben a helyzetben most itt meg kell védenem a szabályozási rendszert. Itt Magyarországon ez a 3 éves határ a fejekben nagyon-nagyon erős. A szabályozási rendszer, én már ezt nem érzem. Ugye gondoljuk bele, hogy például a gyedet lejáratjuk a második év végén, tehát a harmadik év végén jár a gyes a 28 000 forint, amiből még le is vonjuk azt a 10%-ot. Tehát a jelenlegi rendszer egyébként lehetővé teszi a munkavállalás már a gyed mellett, tehát kiszedték a rendszerből azokat az ellenösztönzőket, amelyek az anyukákat otthon tartják. Tartották régebben 3 éves korig. Régebben olyan rendszer volt, hogy hülye volt, aki visszament a gyerek 3 éves kor előtt, hiszen pénzt vesztett vele. Most nem veszt pénzt senki ezzel a dologgal, sőt igazából pénzt is nyer, mert a gyed mellett még megkapja a fizetését is, tehát ilyen értelemben ezek a gátak ki vannak szedve a rendszerből. A helyzet az, és azt eléggé jól látjuk, hogy viszont a gondolkodás nagyon lassan változik, és ez egy tök természetes dolog. Itt lehetne azon filozofálni, hogy kellene egy picit ilyen irányba, hát a nyomni az rossz szó, hanem jobban felmutatni ezeket a lehetőséget, hogy nem ördögtől való, hogyha valaki 1,5 éves gyerek mellett dolgozik. Nem ördögtől való, ha az apuka is otthon van néhány hónapig. Azért én mindig azt mondanám, hogy ebben viszont azért vigyázzuk, hogy ne essünk át a ló túloldalára, mert a maga a szabályozás, hogyha egy idegen környezetbe jut, akkor pont fordított hatású. Tehát a románok egy az egybe átvették a belga szabályozást az apai szabadságról, nem történt semmi, mert annyira teljesen idegen volt az helyi kultúrától ez a történet, hogy hát attól még nem maradtak az apukák otthon, nem is működik ez a történet. Tehát, hogy valóban van egy ilyen, csak az értékváltozás az mindig lassabb. És igazából én azt mondanám, hogy ebben nagyon-nagyon óvatosan kéne belenyúlni, tehát ahogy nem jó ötlet az egyik irányban levő óriás plakátozás, én a másik irányban levő óriás plakátozás sem tartanám ilyen értelemben szerencsésnek, de jogos ez a fölvetés. Valamilyen mértékben nyilván a munkaerőpiacra való visszatérésnek a növelése egyébként nem csökkenti a termékenységet. Ez egészen biztos, hogy nem arról van szó. Hogyha arról van szó az adataink szerint, hogy akkor csökkenti a munkaerőpiacra való visszatérés a további gyermek születésének esélyét, ha az kudarcos vagy nehéz. Tehát anyuka vállalja az első gyereket, nem anyuka, a pár vállalja az első gyerekét, majd az anyuka visszatér a munkaerőpiacon, és azt látja, hogy a gyermek terhe ugyanúgy rajta marad, plusz még ott a munkaerőpiaci teher, plusz még otthon felség is vagyok, és plusz még a munkahelyemen is nehéz megállnom, akkor nem jön a második baba. Tehát ez egy létező negatív hatás. Viszont hogyha a környezet más jellegű, akkor meg épp az, hogy könnyebben jöhet a második baba, hiszen az anyagi lehetőségek adottak. Tehát nem ilyen egyszerű, nem fekete-fehér a kép.
De abból, amit mond, pont átvezetett a következő kérdésebe, hogy a második baba a kérdés? Tehát ott kell, ha a döntéshozók valamit el akarnak érni, akkor második babákra minden, mert ott dől el a statisztika ide vagy oda, nem? Vagy ez nem...
Az biztos, hogy a magyarországi szabályozás eddig a harmadik babákra lőtt, és most kezdenek elég jogosan rájönni arra, hogy a harmadik baba, ahhoz kell legalább kettő baba. Tehát most az ikrektől persze eltekintve, de a családok túlnyomó részében a másodikról vezet az út. Elindul egyébként a második baba felé irány támogatásnak a növelése, ugye a két gyermekesekre is eszi a mentességet vezetnek be 40 év alatt a jövő évtől. Azt látom, hogy sajnos a harmadik babának a megszületési esélye tényleg nagyon jó Magyarországon, tehát ebben valóban sikerült hatást elérni, a másodikról a harmadikra való továbblépésnek jó az esélye, viszont a baj, vagy a probléma az legalább annyira a nulláról egyre, és az egyre kettő között van. Tehát nem egyértelmű, hogy mi a helyzet. Most a probléma a nullánál egyre ott van, hogy ott egészen más jellegű szabályozások hatnak. Tehát nem arról van szó, az ember azt gondolja, hogy az, ami jó, segíti az első gyermek megszületését, az segíti a másodikat is, biztos. Nem. Tehát ha van valamiféle tanúsága a népesedési politikának, az, hogy más jellegű politikákkal kéne elérni az első gyermekeknek a vállalását, hogy ne halasszák a világ végéig, és utána egy más jellegű politika van, ami azt mondja, hogy ne álljunk meg az első gyerek után, úgyis, ha terveztünk, akkor szülessen meg a második is.
Van itt még egy, hát ez nem adat, igazából egy becslés, hogy azt gondolják bizonyos szakértők, hogy mivel arról beszélünk, hogy a természetes fogyás megállíthatatlan, még akkor is, hogyha vannak itt anomáliák, hogy Magyarország pár év múlva már 9 milliós ország lesz, néhány évtized elteltével pedig 8-8,5 milliós. Egyrészt egyetérte ezzel, illetve hát, hogy akkor be kell rendezkednünk egy kisebb ország, másfajta gazdaság, másfajta oktatásra is.
Ez biztos. Tehát az, hogy mondom, 1980 óta fogyunk, az már eléggé régóta van, és azóta nem sikerült ezt megfordítani, tehát ez alapján nem nagy merészség azt mondani, hogy jó eséllyel a következő évtizedek is egy fogyó országot jelentenek majd, ha csak valamiféle őrült nagy változás a világban nem történik, amit inkább azért nem kívánok senkinek. Tehát erre föl kell készülnünk. Úgy, ahogy Magyarország nem volt feltétlenül boldogabb, amikor 10,7 milliós volt, tehát nem ettől függ a történet, fel kell készülnünk, a világ országainak jelentős része fogyni fog, tehát, hogy egy enyhe népesség fogyás mellett az ismereteink szerint el lehet létezni, nem ömlik össze a nyugdíjrendszer, nem ömlik össze a munkaerőpiaci rendszer, rengeteg dolog, tehát működőképes marad egy ország. A gyors fogyás azért az más tészta. Tehát azért is őszintén beszélni kell, tehát amikor egy területnek a népessége évente 1%-kal fogy, körülbelül ott az a határ, tehát 100-ból minden évben egy ember eltűnik, akkor ott már azért olyan strukturális problémák lépnek föl, az intézmények fenntarthatósága, az innováció, az infrastruktúra, és rengeteg ilyen dolog, hogy tényleg beindul egy ilyen önmagát erősítő spirál, amely gyorsítja ezt a dolgot, tehát van mit tenni, és Magyarország jövőjéről, amikor így gondolkodunk, akkor szeretnék erre visszatérni, hogy regionálisan kéne gondolkodnunk megint. Tehát sajnos Magyarország jelenleg úgy néz ki, hogy van egy Budapest és agglomerációja, ami most már lassan 3,5-4 millió ember, de hamarosan valószínűleg tágabb értelemben a lakosság többsége valahogy Budapest vonzás körzetében fog élni, hiszen látjuk, hogy már Balatonról is ingáznak föl emberek. Tehát egyre nő ez a dolog, és van egy periféria, ami viszont gyorsan veszíti a lakosság számát, illetve mindenféle kevésbé szerencsés társadalmi folyamatok zajlanak benne. Tehát sajnos erről a kettőről külön kéne gondolkodnunk praktikus módon, ezt hiszem.
De hát mondjuk erre kaptunk rengeteg uniós forrást például, hogy a vidékfejlesztés az megtörténjen, és hogy ott legyen olyasmi, ami ott tartja az embereket, mert ma az van, hogyha valaki megkérdezne itt szerintem bennünket, hogy maradjon-e ott a saját kis településén, vagy jöjjön fel Budapestre, és hogy lesz neki jobb az élete, meg hogyan tudja azt az életet élni, amit szeretne, akkor alig, hanem mind a hárman azt mondanánk, hogy persze gyere azért inkább mégiscsak Budapestre, mert itt lesz munkád, meg annyi barátod, meg innen fogsz tudni majd már elérni azt, amit szeretnél.
Hát igen, és ráadásul, hogyha most ezt úgy akarjuk elérni, ezt a dolgot, hogy Budapestet nem fejlesztjük, hogy itt is elég pocsékren a helyzet, akkor ezzel nem nyertünk sokat, mert akkor elmegy Bécsbe, vagy valami egyéb rettegett helyre. Tehát karikíroztam, tehát hogy nyilván Bécs az abszolút nem rettegett hely, hanem csak amit a propaganda szerint rettegett helynek mondanak. Tehát hogy igen, tehát ez egy létező dolog, hogy valójában Budapest még ráadásul versenyhelyzetben is van, akárhogy is hívjuk ezekért az emberekért, tehát a Budapestnek is érdeke, hogy a tehetséges fiatalok jöjjenek ide, mert valakinek működtetnie kell, valakinek ki kell találni, vállalkozásokat kell csinálni, adót kell termelni, mert különben bajba leszünk.
Nyilván az is egy természetes folyamat, hogy jönnek sokan, hát főleg ilyen kivándorlás mellett, de azért ez megállítható lenne, nem, hogy teljesen elnéptelenedjen a vidék, csak hát kéne erre valamiféle politikai szándék.
Hát azt látom, hogy amennyien nézem, nagyon nehéz történet. Tehát akik, és most nem Magyarország, hanem rengeteg nyugat-európai ország küzd a perifériájának az elnéptelenedésével. Finnországtól, Olaszországon keresztül, Spanyolországig. Vannak erre Európai Uniós források egyébként, vannak erre jó gyakorlatcserék, mindenféle egyéb történet, nem tudok megoldás. Nagyon-nagyon-nagyon, hogyha beindul ez a elnéptelenedési spirál egy területen, tehát ahol nem érdemes helyben maradni, minden leépül, minden csökken, akkor én nem nagyon tudok olyan sikertörténetet, amit így egy csettintésre azt lehet mondani, hogy ezt meg lehetne oldani.
Fel vagyunk készülve, vagy megvan egyáltalán a tudás arra itt Magyarországon, hogy mit kell majd azzal kezdeni, hogyha még sokkal kevesebben leszünk, és még mellette idősödik a társadalom. Most csak egy példa, rengeteget beszéltünk az elmúlt 20 évben arról, hogy rendbe kell tenni az egészségügyet, alig ha sikerült, na most erre az egészségügyre fog rászakadni majd több idősebb és betegebb ember, és akik meg ott fognak dolgozni, vagy potenciálisan ott dolgoznának, lesznek kevesebben, és ugyanez a probléma meg fog jelenni Berlinben, meg Bécsben, tehát lehet, hogy ott fognak dolgozni majd a kórházakban, hogy ellássák az ottani több idős embert.
Ez abszolút így van, és jönnek a robotok, meg a nem tudom, igen, tehát ez egy viccesnek tűnik, de nem, tehát ez valóban egy komoly kihívás. Én azt hiszem, hogy azért Magyarország, ha még a spanyol viaszt nem is tudjuk föltalálni, mint azt a népesedés politikai kísérleteinknél látszott, hogy ezek az általunk kitált egyedi intézkedések azért nem vezettek semmiféle áttöréshez, ahhoz azért még van elég eszünk, hogy a másút lévő jó gyakorlatokat folyamatosan monitorizáljuk, és hogy kell átvegyük. Tehát azért nem érzem reménytelnek a helyzetet egy normális országban, nyilván nem mi találnánk ki, ez egy az egész fejlett világot, sőt lassan már nem is csak a fejlett világot érintő probléma lesz ez. Nyilvánvalóan mindenki erre megoldásokat keres, és nyilvánvalóan nekünk nyitott szemmel kell néznünk a világot, és meg kell próbálnunk majd ezeket a dolgokat. Vannak jó gyakorlatok természetesen, ezt hozzá lehet férni, egyszerű megoldás erre nem lesz.
Akkor ha mindent összevetünk, nekünk is az lesz a megoldás, hogy bevándorló ország kell legyünk, tehát több bevándorló kell, és jobban kéne integrálnunk őket, vagy most nagyon bulogatom.
Csalódás keltő, amit mondok, ha még nem leszünk, ezer egy okból sem leszünk, még akármennyire is riogat minket a kormánypropaganda ezzel. Az egész világban egy jelentős demográfiai fordulat történik. Nagyon gyakorlatilag Fekete Afrika kivételével mindenütt alacsony a termékenység. Tehát nem sokára a valóban az olyan bevándorlók iránt, amire az országnak szüksége lenne, azért egy nagyon komoly harc fog kialakulni. És ebben Magyarország rengeteg hátránnyal fog beleszállni. Egyszerűen a nyelvi hátrányba gondoljunk például bele. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogyha én is választanék valahova, hogy melyik európai országba menjek, mondjuk nem tudom én, Dél-Amerikából, akkor legutoljára választanám Magyarországot, mert egy YouTube kereséssel rájövök, hogy itt egy eléggé bonyolult nyelvet kell megtanulnom, hogy kicsit eltér a többiektől inkább. Tehát, hogy, és ez már most látszik, tehát az elmúlt, ugye az a baj, hogy az átpolitizáltság miatt nem beszélünk a bevándorlásról. Nyugat-Európában az ember megnézi a friss bevándorlási statisztikákat, akkor nem azt látja, amivel a riaggatás történik, hanem azt látja, hogy például Spanyolországba, Portugáliából, Olaszországba, Argentínából és Bulgáriából, tehát történik máshova, a szlávországokba, Lengyelországba, Ukrajnából történik a bevándorlás, tehát már folyik egyfajta bizonyos harc az könnyen integrálható nyelvileg, kulturálisan, könnyebben illeszkedhető bevándorlóként, ezért szerintem Magyarország ebben az adottságai révén nem lesz jó helyzetben.
Van még egy fél percünk egy búcsú kérdésre, hogyha egy ellenzéki politikus azt merni állítani, hogy a kormány nagy célja ez a családpolitika, a demográfiai boom, ez egy bukás, elszarták a pénzt, és miattuk fogy a magyar, akkor mennyi igazság van ebben? Ez egy politikai bukta?
Hát a mondat első fele, hogy ez nem egy sikertörténet, az biztos. Azt, hogy a pénzt el pont oszták volna, azt erősnek érzem. A pénz egy része teljesen felesleges dolgokra ment el, a más része meg teljesen jó dolgokra ment el. Az, hogy a fogyás a kormány felelőssége, az meg nem igaz. Egyszerűen az összes környező ország, akkor minden kormány felelőssége Európában. Tehát ez egy sajnos egy ilyen félig meddig, ilyen félig olyan történet. Van felelőssége a kormánynak, nem sikertörténet, amit csinált, ez teljesen egyértelmű, de még mindig sikeresebb, mint sok más szakpolitikában.
Kapitány Balázs, demográfus, statisztikus, szociológus, köszönjük szépen, hogy eljött.
Én köszönöm a lehetőséget.
És ezzel a mai műsor véget ért. Elkészítésében Simon Erika, Csorba László, Zsidai Péter és Rózsa Egyi Gábor voltak a segítségünkre. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Elmeszi János. Minden jót kívánunk.